Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük, majd utána végig énekeljük a Zsoltárunkat. A 25. Zsoltár első versét énekeljük tehát fennállva, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett Zsoltárunkat, a második versétől az ötödik verséig. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Nincs meg,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a 25. Zsoltárból hallgassuk Isten igéjét. A 25. Zsoltár így szól hozzánk. Dávidé, hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki ne szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak, ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, kik szövetségét és bizonyságtételeit megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai. Nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. Bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a gyülekezetbe. Köszönjük, hogy vágyat támasztottál a szívünkbe igéd után, mert nem természetes ez bennünk, és köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy eljöjjünk minden gyengeség ellenére, minden visszatartó körülmény csábítása ellenére. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk, és együtt dicsérhetünk téged, szerető atyánkat. Úgy jövünk hozzád mindig, mint a családtagjaid, mint a gyermekeid. Köszönjük néked, hogy fiaid, lányaid lehetünk, hogy így tekinthetünk magunkra. Segíts, hogy tényleg azok lehessünk. Látod, hogy milyen sokszor kell eléd jönnünk komoly bűnbánattal is, mert nem úgy gondolkodunk, nem úgy érzünk, nem úgy viselkedünk, ahogy az a te gyermekeidhez, családtagjaidhoz igazán méltó lenne. Most is kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, tisztogass meg a szívünket, csak a mai nap, meg az előző napok vétkeitől is, Urunk. Sok bűnünk van, ahogy Dávid is mondta annak idején, megszámlálhatatlanok. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért, a te drága fiad véréért megbocsátasz nekünk. És köszönjük néked, hogy tiszta szívet adsz nekünk, tiszta lapot kezdhetünk, újabb erőt adsz nekünk, hogy folytassuk az utunkat megint, és igyekezzünk teljes szívünkkel hozzád méltó életet élni. Kérünk, hogy segíts így elmenni majd a templomból, ezzel az odaszánással a szívünkbe. Kérünk téged arra, hogy így áld meg ezt az Isten tiszteletet a számunkra. És kérünk, hogy ragyogtasd föl így magad előttünk, mi szabadító Istenünk. Ott ragyogtál a Dávid király szemei előtt is, szíve előtt is, ragyogjál a mi szemünk előtt is, a mi szívünk előtt is. Szabadító Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 162. énekünknek a 7. versét. 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten! Isten tiszteletünk alapigéjét a 25. Zsoltárból olvassuk. A 25. Zsoltár 4. versétől olvassuk a 8. versig. Leülve hallgassuk meg az ígét. Tehát a 25. Zsoltár 4. versétől a 8. verséig ezt olvassuk. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezz meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg, kegyelmed szerint emlékezz meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Kedves testvéreim, a zsoltárokban megszoktuk, hogy Dávidot ellenfelek veszik körül. A 23. zsoltárban is olvastuk, hogy ellenségeim előtt terítesz asztalt. Ebben a zsoltárban is ott vannak az ellenségei, akik szorongatják a királyt, nyomást gyakorolnak rá, arra akarják rábírni, hogy ne kövesse Istennek az akaratát. Ne Isten akarata szerint éljen, hanem az ő akaratuk szerint. Így döntsön, így kormányozzon, így élje az életét, ne fölülről függjön az Úrtól, hanem tőlük függjön. Ne az Urat szolgálja, hanem őket szolgálja. Dávid érezte ezt a nyomást, és a szavaiból kiderül, hogy nem akart ennek engedni. Ő továbbra is az Úrtól akart függni, ezért fordul az Úrhoz imádságban, és kéri, hogy vezesse őt a helyes úton, vagyis az ő igéjével tanácsolja őt. Viszont ahogy ezt kéri, nagyon erősen kéri, majd mindjárt látjuk, nagyon nyomatékosan kéri, eközben rájön, hogy az Isten vezetését és tanácsait csak az fogja megkapni, aki bűnbánatot gyakorol. És a kegyelemből él. És arra is rájön közben, hogy az számíthat az Úr igazi vezetésére, aki megalázza magát, és megtagadja a benne élő büszkeséget, gőgöt, egocentrizmust. És a Zsoltár végén teljes elesettsége tudatában könyörög. Nem csak magáért, hanem mint egy kitágul a látóköre, és azt kéri az Úrtól, hogy amit ő átél, tudnélik az Úr segítségét ebben a szorongatott helyzetében, ezt átélje Izrael népe is, az ő rábízott emberek. Hát nézzük egy kicsit részleteiben ezt a Zsoltárt. Minden egyes részletére nem tudunk kitérni, de fontosabb részeket szeretnék kiemelni. És majd még lesz egy fontos megjegyzésem közben. Bár minden megjegyzésem fontos, de... Na, majd hódaérek. Azzal kezdi Dávid, hogy csodálatos ez a kezdés. Az első versben, hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom. Ez egy paralelizmus, ugye? Gyakorlatilag azt mondja Dávid ezzel a két mondatrésszel, ugyanazt mondja, hogy egészen rád bízom magam. egészen rád bízom magam. Ugye a zsidó emberek, amikor imádkoztak, akkor általában fölemelték a kezüket az ég felé, így imádkoztak. Nem csak a kezemet emelem föl hozzád, hanem a szívemet, a lelkemet, az eszemet, az akaratomat, az érzésemet fölemelem hozzád, rád bízom. Nem csak, hogy a kezüket emelték fel, hanem ugye a szájuk is mozgott, mert beszéltek, hangosan imádkoztak a zsidók. De Dávid azt mondja, hogy nem csak a szám mozog, miközben imádkozom, hanem a szívemet emelem hozzád, miközben a szám mozog. Vagyis úgy ott van ebbe a kifejezés módba, hogy nem formálisan imádkozom. Fölemelem a kezem, aztán lássátok, most imádkozom. Meg mondom a szavakat, de a szívem meg távol van. Hanem föl is emelem a kezem, mondom is, de a szívemet teszem az Istenre, az Isten kezébe. Hozzád emelem, Uram, a lelkemet. A lelkemet. Rád bízom egészen. Hát milyen csodálatos dolog ez, testvérek, hogy így közelít Istenhez, ezzel a teljes gyermeki bizalommal. Így imádkozik. És mindjárt itt az első versben látjuk azt, hogy ő ezt azoknak az embereknek a gyűrűjébe teszi meg, akik egyáltalán nem akarják, hogy ő ezt csinálja. Hogy az Úrra bízza a lelkét. Ott voltak az ellenségei. Azt mondja, ne győzön rajtam az ellenségem, vagy más fordítás szerint ne örüljön rajtam az ellenségem. Vagy ellenségeim többes számban. Tehát istentelen, hitetlen emberek gyűrűjében ő mit csinál? Nem formálisan imádkozik, hanem a szívét az Úrhoz emeli, a lelkét az Úrhoz emeli, és oda bízza magát egészen az Úrra. Ezek az emberek itt vannak körülöttem, és pont ettől akarnak engem eltántorítani, de én annak ellenére, hogy el akarnak ettől tántorítani, pont ezt csinálom. Mégis ezt teszem. Hát mi is tudjuk magunkra alkalmazni ezt a dolgot. Hiszen, hogyha Isten gyermekei vagyunk, akkor egyfelől minket is általában nem hívő emberek gyűrűje vesz körül. Lehet, hogy otthon is. Lehet, hogy a munkahelyen, vagy bárhol, ahol élünk. Szomszédok, munkatársak, nem hívő emberek, akik azt tartják az egyedüli értelmes, racionális, felnőtt választásnak, hogy nem bízunk az Úrban. Ők úgy gondolnak, hogy ez egy teljesen felesleges, ez egy értelmetlen, egy naív, gyerekes, primitív dolog. Mert a felnőtt ember az nem bízik az Úrban. Az magába bízik. A gyerekek bízhatnak az Istenbe, de ő nem. És ha körülöttük él egy hívő ember, mint mondjuk mi, néznek minket árgó szemekkel, és egyfelől le akarnak beszélni minket, és el akarnak tántorítani bennünket az Úrba vetett bizalomtól, attól, hogy mi rábízzuk magunkat, és tőle akarunk függni, és imádkozunk hozzá, és az igéjével foglalkozunk, és neki akarunk engedelmeskedni, el akarnak minket ettől az úttól téríteni, csábítani, kényszerrel, vagy manipulációval, rábeszéléssel, vagy nem tudom milyen technikával. Hogyha netalántán valami bajba kerülünk, akár elbukunk, valami bűnbe esünk, vagy valami nehéz dolog történik velünk, akkor rögtön, na tessék, kellett neked Istenben bízni, mire jó ez az egész, fiam, leányom, férjem, feleségem, szomszéd, mire jó ez az egész? Na te, kellett neked bízni az Úrba? Kell neked ez? Hát itt állunk, testvérek, egy ilyen világban, és akkor itt kell nekünk is ezt a mentalitást tanúsítani, hogy de én akkor is hozzád emelem a szívemet, a lelkemet. Egész valómat rád bízom, Uram. Ez a mentalitásunk, testvérek, ez tiszta kegyelmi ajándék. Hogyha így tudunk viselkedni, ha ezt tudjuk gyakorolni, ez egy tiszta kegyelem. Mert egyébként ezt nem tudnánk csinálni, nem tudjuk csinálni. Lehet, hogy életünknek voltak olyan évtizedei, amikor egyáltalán nem tudtuk ezt csinálni, csak egyszer csak valahogy bejött ez a dolog a képbe. Ez az Úr munkája, testvérek. Ha valaki ezt tudja mondani, hogy hozzád emelem, Uram, a lelkemet, rád bízom magam, egy ilyen közegbe, amiben élek. Adjatok hálát az Úrnak, testvérek, és örüljetek velem együtt, hogyha mi ezt el tudjuk így mondani. Mert ez nem természetes. Ez valami nagy isteni ajándék, hogyha a mi atyánkhoz, a mi megváltó Jézusunkhoz, a mi megszentelő szent lelkünkhöz így tudunk fordulni. Rád bízom magam mindenestől. Itt nem csak az életemnek egy-két részét, meg nem csak a lényem egy-két, meg nem csak az időm egyből valamit, hanem úgy egészen mindenestől én bízom benned. Rád bízom magam. Oda teszem magam a kezedre. Ez a kezdés. Aztán a második dolog, amit szeretnék így kiemelni az igéből, hogy egy csodálatos kéréssel folytatja az imádságát. A 4.-5. versben olvassuk ezt a kérést. Voltak éppen 4-szer kéri ugyanazt. 2 párhuzamos sor van ezekben a versekben. Más szavaka, de ugyanazt kéri. Azaz ugyanaz, az meg az, hogy vezess engem a te ösvényeiden, a te utaidon. 4-szer kéri ezt, mert ez úgy látszik, hogy kulcsfontosságú. Tehát, hogyha jön hozzánk valamelyik gyerekünk, aztán ott rángatja a ruhánkat, vagy nem tudom, elmondja ugyanazt így, meg úgy, meg amúgy, meg, akkor ma biztos nagyon fontos neki. Tehát Dávid is így áll az Úr előtt, mint egy ilyen gyerek, és ott rángatja a ruháját, hogy de az igazságoddal vezess, a tanácsaiddal igazgass, vezess engem a te ösvényeiden, a te utaidat mutasd meg velem. Látszik, hogy piszkosul akarja. Mert nagyon fontos neki ez, hogy őt vezesse az Úr ebben a környezetben is, azon az úton, amit ő jelölt ki neki. Ez az életút, ez sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, nyilván jelenti azt, hogy a gondolataimat te határozd meg, az érzéseimet te határozd meg, hogy a döntéseim is olyan döntések legyenek, amik szerinted valók. És a szavaim is olyan szavak legyenek, és a tetteim is olyan tettek legyenek, és az egész valóm hozzá igazodjék a te szent akaratodhoz. Taníts meg engem az útra, az ösvényre, amin járjak, ahogy éljek. Taníts meg erre a zsidó, az igazi zsidó életvitelre. Nyilván, hogy Isten ezt az ő lelke által tanította Dávidnak, avagy az ő igéje által tanította Dávidnak, ugyanazt mondom, mert az ige és a lélek egy. Dávid kéri ezt az Úrtól, és azért az Úrtól kéri ezt, mert az Úrban ennyire bízik, mert az Urat szereti. És nagyon sokszor átélte az ő szabadító szeretetét és kegyelmét, hiszen azt mondja, hogy te vagy az én szabadító Istenem, mert te vagy az én szabadító Istenem, ezért kérem tőled ennyire, mert tudom, hogy te szeretsz engem, és a javamat akarod. Vezess engem a te útaidon, mert te vagy az én szabadítóm. Hát hányszor átélte ugye Dávid az Isten szabadítását, amikor nehéz élethelyzetekben volt. Saul üldözte. Meg hát sok bűne is volt neki, és a bűneiből is átélte az Úr szabadító kegyelmét. Nem csak a nehéz élethelyzetekből, úgy komplexen megtapasztalt, hogy az Úr hatalmas és szeret engem. És kihoz engem ezekből a szorult helyzetekből. Meg a lelkiismeret furdalásból. Meg a félelmeimből, meg sok mindenből. Ki emel? Hát persze, kitől kérjem, hogy mutassa meg nekem az utat? Kiben bízhatok ennyire, mint ő benne? Hát persze, hogy őt kérem. Látszik, hogy Dávid testvérek nem a saját eszétől akart függni. Pedig okos ember volt. Mondhatjuk, hogy egy igen okos ember volt. De mégse az, hogy a saját eszemre, majd én tudom. Nem. Minek nekem az Úr tanácsa? Tudom én. mit kell csinálni, hogy kell dönteni. Múltkor is így döntöttem, most is úgy döntök. Ja, lehet, hogy most elrontom. Mert ami akkor jó volt, most nem jó. Nem baj, a saját eszemre hallgatok, mert az a legbiztosabb. Nem is azt mondja Dávid, hogy az érzéseim majd megsúgják, mert ráérzek, hogy mi lenne a jó, és majd az érzéseimet követem. Nem is azt mondja, pedig biztos voltak neki mély érzései, tudjuk, Dávidnak voltak mély érzései, érzelmei. Meg nem is azt mondja, hogy majd a bölcsekre hallgatok, akik körülvesznek, mert nyilván ott volt egy csomó tanácsadó mellette, ugye, mint király mellett. Hát ezek is nem is voltak buta emberek, egyáltalán ismerik egyik másikat a királyok könyvéből, krónika könyvéből. És tudjuk, hogy ezek egyáltalán nem voltak buta emberek, egyáltalán. Dávid mondta, hát majd ő rájuk hallgatok, minek nekem Isten, itt vannak ezek a jó emberek. Nem, testvérek, se az eszem, se az érzéseim, se a bölcs tanácsadók, hanem az Úr. Te mutasd meg nekem, én szabadítom, kegyelmes Istenem, hogy mit csináljak. Hogy járjak el az adott élethelyzetben, az adott szituációkban? Mutasd meg nekem ígéddel, mutasd meg nekem lelkeddel. Hát ez is ő benne is, testvérek, a Szentléleknek a munkája. Meg bennünk is. Ha ott van bennünk, testvérek, ez, hogy oda bízunk magunkat teljesen az Úr kezére, és közben epekedve kiáltozunk azután, hogy de mutasd meg nekem az utadat. Mutasd meg nekem a helyes, szerinted való gondolatokat, érzéseket, add a számba a megfelelő szavakat, add a megfelelő döntéseket, add a megfelelő cselekedeteket, hogy mit csináljak. Ha vágyunk erre, testvérek, ez a Szentléleknek a munkája. Ha már ki tudjuk mondani, hogy lehet, hogy körülöttünk az emberek az eszükre hallgatnak, a hitetlen eszükre tegyük hozzá. Lehet, hogy az emberek körülöttünk a teljesen hitetlen szívük érzéseire hallgatnak, és állandóan az érzelmeik tengerén hánykódik az életük. Most így érzem, most úgy érzem, most ezt érzem, most azt érzem, az lesz a jó. Vagy hallgatnak más emberekre, akik tolakodnak hozzánk, ugye, most már nem is kell őket kérni, jönnek maguktól is, mert bekapcsoljuk a telefon, már ott van mindjárt egy pár millió ember, és akarja nekünk a tanácsokat osztogatni. Hogy éljük az életünket, meg hogy döntsünk. De ha ebbe a helyzetben mi azt tudjuk mondani, hogy nem érdekel, engem ő érdekel. Az én szabadító Istenem, akinek átéltem az életem során azt, hogy szeret engem, és hatalmas, mert kihozott mindenféle bajokból is az életembe. Sok mindenbe belegabajodtam, aztán valahogy kiszabadított engem. És ráadásul bele voltam gabajodva a bűnbe, meg a vétkeimbe, és amikor kiáltottam hozzá, hogy bocsásson meg, akkor megbocsátott. Hiszem, hogy megbocsátott nekem az ő szent kegyelméből, az ő szent fia véréért. Hiszem, ő az én szabadítom, aki szeret engem. Mutasd meg nekem az utamat, szabadítom. Ha így imádkozunk, testvérek, akkor ez a Szentléleknek a műve bennünk. Adjunk érte hálát, és ne nyugodjunk, amíg ezt így el nem tudjuk mondani. Mert hát az az igazság, hogy elég nagy szükségünk van Isten lelkének, Isten igéjének az útmutatásaira különböző élethelyzeteinkbe. Ahányan itt ülünk, mindenki bizonyos értelemben más élethelyzetben van. Nincsenek olyan tanácsok, amik mindenkinek az életére passzolnak éppen most. Mindenkinek magának kell odaállni az Úrra, hogy most, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mi a te utad, amit válassza? Sok út áll előttünk mindig. Melyiket válasszam? Egyik is jónak tűnik, másik is. Van, ami nagyon rossznak tűnik. Van, amiről nem tudjuk. Hogy csináljuk? Mi lenne a jó? Ott vannak a gyerekeink, az unokáink, a nevelési kérdések, ott vannak a pénzkérdés, az időbeosztás kérdése. Itt vannak ezek a politikai kérdések a nyakunkba. Választanunk kell. Akkor most kire hallgassunk? A saját eszünkre? Az érzéseinkre? Vagy a jobboldali médiára, vagy a baloldali médiára, vagy kire hallgassunk, hogy hova húzzuk például az X-et. Hát persze, nem arról van szó, hogy nem fontosak az egyébként a gondolataink, meg az érzéseink, meg nem fontos, hogy emberek mit mondanak körülöttünk, nem erről van szó, hanem az, hogy ezeknél fontosabb legyen, hogy az Úr mit mond, ő mit tanácsol nekünk. De ahhoz, hogy megtudjuk, ahhoz kérdeznünk kell, és el kell csöndesednünk, hogy hogy is van, Uram, mit akarsz te? Mihály és testvérek, egyébként azt tapasztaltam én, de nem vagyok ezzel egyedül, hogy Mihály és ezt kérdezzük, kezdünk megnyugodni. Én úgy vagyok. Én nem azt érzem, hogy ó, úgyse fogom megtudni, hogy mit akar az Úr, hanem megnyugszom. Az Úr biztos meg fogja nekem mutatni, elém hozza majd azt a döntést, megérteti velem, kikristályosítja előttem, hogy mit kell csinálnom adott helyzetben. És megadja, hogy nyugodt lelkiismerettel tegyem azt, amire az igéje által, vagy lelke által elvezetett. Én amikor hallgatom mondjuk a tévét, a híreket, és hallom a, tudjátok, ezt nem mondok titkot, hallom a bal oldalt, akkor ideges leszek. Hallom a jobb oldalt, akkor is ideges leszek, de bizonyos értelemben megértem őket. De fölkavar, mindig fölkavarnak ezek a politikai kérdések. Egészen addig fölkavarodok, amíg nem viszem az Úr elé. És nem mondom, Uram, hogy legyen? Hogy legyen? Mit csináljak? Akkor megnyugszok. És ezt testvérek, olyan, ezt, szerintem ez egy olyan dolog, hogy mindnyájan tudjuk ezt gyakorolni. Ha embereket hallgatunk, akkor egyik ezt mondja, másik azt mondja, teljesen összekutyulódunk, fölkavarodunk, idegesek leszünk, mérgesek leszünk, törünk, zúzunk legszívesebben, olykor, törnénk, zúznánk, behergelnek, vagy egyik oldal, vagy másik oldal, föl kell nézni, testvéreim, az Úrra. És azt mondani, Uram, te hogy akarod ezt? Itt van most be kell mennünk a választó fülkébe, majd is valahova kell tennünk az X-et. Na, maradjuk ennél a példánál. Én nem mondom, hogy erre szavaz, vagy arra szavaz. Soha nem is mondtam. Hanem azt mondom, hogy nézzetek az Úrra, és az Úr meg fogja mutatni. Ki fogja előttetek kristályosítani, hogy kire kell szavazni, vagy mire kell szavazni. Csak ne a médiára hallgassatok, és ne a hitetlen eszetekre, meg ne az érzelmeitekre, hanem őre jár. És akkor az jó lesz. Nektek is jó lesz, a családotoknak is jó lesz, a népünknek is jó lesz, meg még lehet egy nagyobb régiónak is jobb lesz. Csak merjünk elcsendesedni, és az Úr segítségét kérni, és az Úr szerint húzni azt az X-et. Persze, hát hány egyéb kérdés van? Hát most jó kiragadtam ezt a kérdést, de van, aki ott áll, hogy házastárs, és ott kéne választani, melyiket az 1000 közül. Vagy bizonyos munkahelyi kérdésekbe kell, hol dolgozzon, mit dolgozzon, meddig maradjon, gyülekezeti kérdések, hogy mint csináljuk a gyülekezet vezetésének a kérdéseit. Igen, gondolkoznunk kell, meg vannak érzéseink is nyilván, meg embereket is meg kell hallgatnunk, de azért mégis a legeslegfontosabb, hogy odálljunk az Úr el, és azt mondjuk, Urunk, segíts rajtunk. Presbiteri üléseinket mindig imádsággal kezdjük, mert be kell vallanunk, hogy fölöttébb nagy eszűek vagyunk, de az Úr tudja jobban, és kell, kifejezzük felé, hogy Uram, mutasd meg nekünk az utat, hogy hogy mit csináljunk. Vezess minket a te tanácsaiddal, mert a te tanácsaid a legjobbak, és egyébként pedig az afelől kétségünk nincs, hogy te szeretsz minket a legjobban. És a legjobbat akarod nekünk. Hát mutasd meg nekünk az utat. Hát ez a második kérdés. Láttuk Dávid, hogy emeli a szívét az Úrhoz, és rábízza magát egészen Istenre. És utána rögtön az első, amit kér, hogy vezess engem a te útaidon. Szabadító. És a harmadik dolog, amit kiemelnék a Zsoltárból, hogy egy ilyen lélegzet elállító fordulat tulajdonképpen, hogy egyszer csak ez az imádkozó Dávid bocsánatot kér Istentől. Ugye ez a 6.-7. versbe, emlékezzél, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak, ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezz meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Bocsánatot kér Istentől. még egyszer itt a Zsoltárban, sőt, még kétszer van erről szó. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az a 11. versbe, és aztán a 18. versbe is bocsásd meg minden bűnömet. Tehát háromszor kér bocsánatot ebbe a Zsoltárba. És gondolsz, hogy hogy jön ez ide? Hozzád emelem, Uram, a lelkem, s vezess engem a te útaidon, és bocsásd meg a bűneimet. Hát, hogy jön ez ide, testvérek? Úgy jön ide, hogy Isten azokat vezeti, akik elismerik azt, hogy sokszor egyáltalán nem hallgattam rá. Vagyis bűnöket követtem el. És ezért kérem alázattal a bocsánatát, az irgalmát. És hiszem is, hogy megbocsát. Nem csak a vezetésedet mutasd meg nekem, hanem a te kegyelmedet is gyakorold fölöttem. Értitek? Hogy ezek összetartoznak egymással a dolgok. Mondjuk, Istenem, mutasd meg az utat, hogy mit csinálj, de bűnbánatot nem tartok azért, hogy a te útaidat hányszor és hányszor elhagytam, és rosszul gondoltam, meg rosszul döntöttem, meg rosszul szólaltam meg. Ezeket meg kell bánni. És alázattal le kell tenni az Úr kezébe, és kérni, hogy bocsássa meg ezeket. Dávid alázatos ember volt. Annak ellenére, hogy király volt. Bocsáss meg nekem. Vezess, de hányszor hagytalak el? Föl se tudom sorolni. És egy ilyen visszautal az ifjúkori bűneire. Az ifjúkorom bűneiről, ezek nem azok a bűnök, nem a szexuális természetű bűnök, hanem egyáltalán, amikor még fiatalabb volt a hitben. Hányszor tudtak engem rávenni ezek az istentelen emberek a környezetembe, hogy eltérjek tőled? És aztán már felnőtt koromban is, tudjuk Dávid életét, ismerjük. Hányszor tudtak engem, pont ez a környezet, ami körülvesz engem, rezonál rájuk a szívem nekem is, és mentem, és csináltam azt, amit ők akartak, és vétkeztem ellened. Bocsáss meg ezért, hogy elhagytam olyan sokszor azokat az utakat, amiknek a megmutatásáért most itt esedezek hozzád. Bocsáss meg. Annyira gyönyörű egyébként, hogy kifejezi magát. Gyönyörű. Már a esztétikailag, vagy irodalmilag, vagy költőileg is szép, mert egy ilyen az emlékezés szóval hát játszik, de ez nem játék, ez egy komoly dolog. Azt mondja, ne emlékezzél meg az én bűneimről, de emlékezzél meg a te örökkévaló irgalmadról, és így emlékezz meg rólam. Mire ne emlékezz? Ne emlékezz a bűneimre, de emlékezzél a te nagy irgalmadra, és emlékezzél meg így rólam is. A te irgalmasságod szerint. Jó voltod ért. Csodálatos, ahogy fölmagasztalja egyébként Istennek a kegyelmét, irgalmasságát. Kegyelmed és irgalmasságod, melyek öröktől fogva vannak. Így mondja. Hát mi is, testvérek, lehet, hogy szomjazunk és vágyunk az Úr útjain járni, de ha kérjük is az Urat, hogy mutassa meg és vezesse minket az úton, ezt csak úgy kérhetjük, hogy előtte vagy közben, vagy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy igen, de közben bocsáss meg. Mert én ezeket az utakat, amiket szeretnék tudni, annyiszor, de annyiszor tudtam, és mégis elhagytam, hogy ezt föl se tudom sorolni. Sok az én bűnöm, mondja Dávid. Sok. Számlálhatatlan. És ide kell borulnom eléd, és kérnem, hogy a te kegyelmedből, amelyikért a te fiad oly drága árat fizetett a keresztván, ezért a vérért azért bocsáss meg nekem azt a sok útelhagyást. Gondolatba, szavakba, tettekbe, érzésekbe. És így oda alászkodva, testvérek, az Úr elé, így kérhetjük, és így találunk meghallgatást, hogy az Úr megmutatja nekünk a helyes utat. De ki kell mondanunk ezt, amit rá is írtam a papírra, mert gyönyörű Augustinusnak a 25. Zsoltár magyarázatában van ez a mondat, hogy ne a te haragod szerint emlékezzél meg rólam, amelyre méltó vagyok, hanem a te irgalmasságod szerint, mely hozzád méltó. hozzád az méltó, hogy irgalmasságod szerint eltörlöd a bűneimet. Én meg arra vagyok méltó, hogy ne töröld el, de mégis töröld el. Hát egy nagyon fontos tanítás ez is, tehát Dávid először is fölemeli a szívét, és oda teszi magát az Úr kezébe, aztán kéri, hogy mutasd meg nekem, szabadítom a helyes életutat, amit járjak, egy életem van, aztán nem akarom elrontani, vezess engem a te drága igéddel, te lelkeddel, és akkor közben bocsáss meg azokért, hogy sokszor elhagytalak. Gyakorolt fölöttem a te végtelen irgalmasságodat. Ezek után a Zsoltárba, testvérek, ezt mondtam az elején, hogy erre majd külön kitérek, ez a negyedik része ennek a Zsoltárnak, illetve az igehirdetésnek a negyedik pontja lenne, de ezt jövő vasárnap fogom elmondani, azt döntöttem, mert akkor még sokáig itt ülnénk. Ugyanis nagyon érdekes, hogy Dávid, miután ezeket elmondja, a következő versekben, tulajdonképpen a 8. verstől a 15. versig bezárólag, egy tanítást intéz az emberekhez, a zsidó honfitársaihoz, meg hozzánk is. Nagyon érdekes, hogy az imádságába bele van szúrva egy tanítás, amikor nem az Úrhoz beszél, hanem kibeszél nekünk, a hallgatóságának. És ezt a prédikációt, amit itt mond nekünk Dávid, ezt nem akarom most itt külön, majd jövő vasárnap, ha Isten segít, elmondom. Minden esetre utána a 16. verstől a 22. versig megint visszatér ebbe a személyes imádságba az Úrhoz. És nagyon szép, már most mondom, hogy milyen gyönyörű kerete van a tanításnak. A király tanítja az embereket, de úgy, hogy közben imádkozik. Az imádság öleli körül, mint ahogy van az Isten tiszteletünkben, és nézzétek meg, hogy imádkozunk az ellen, és imádkozunk a végén, mint az imádság öleli körül a tanítást. Aki nem imádkozik, az ne tanítson lelki dolgokat másoknak. A tanítás az imádságban születik meg tulajdonképpen. Nagyon szép ez a... De ezt a tanítást majd jövő vasárnap nézzük. Otthon elolvashatjátok, gondolkozhattok róla, de most nem. Most az 5. pontommal folytatom, mert a Zsoltárnak a végére ugrok. A 16. verstől a 22. versig van megint egy személyes könyörgés. És ezek a versek megint azt húzzák alá, hogy Dávid akárki is volt, az alázatosságba gyakorolta magát. Ebbe gyakorolta magát. Nem csak akkor, amikor bűnbocsánatot kért Istentől, hanem egyébként is. Gyakorolta magát az alázatosságba. Ezek a szavak, amiket itt olvasunk, egészen megrendítőek. Tekints reám, könyörülj rajta, mert árva és szegény vagyok. Árva és szegény. Eláradtak szívem szorongásai. Teljes szorong a lelkem. Minden nemet elborítja a szorongás. Nyomorúságaimból szabadíts ki, nyomorúságaimból. Lásd meg szegénységemet, gyötrelmemet, mondja. Tehát olvassuk ezeket a szavakat, testvérek, pláne így megadatna, hogy héberül olvassuk őket. Ez egy tehetetlenségről tanúskodik. Nem tudok, tehát Dávidban semmiféle ilyen önbizalom, meg én nem tudom, micsoda nincsen. Egy abszolút, teljesen kiszolgáltatottnak érzi magát az Úrnak. Ez az alázat, testvérek. Egy ilyen, nem tudom, rászorultság tudata, így szoktuk talán mondani, elesettség tudat, amit nem nagyon szeretünk egyébként mi sem érezni. Senki nem szeret ott feküdni kiszolgáltatottan egy kórházi ágyon. Bár tudja, hogy ott nem nagyon tehet semmit maga, teljesen rá van szorulva az orvosok segítségére, de nem nagyon szeretjük ezt az érzést. De Isten előtt se szeretjük ezt az érzést, mert ez olyan idegen tőlünk valahogy, hogy én rászoruló, dehogy is, ugye a büszkeségünk ottan dagad, meg nem tudom. Dávid nyomorultnak, szegénynek, árvának, elesetnek, félelmes szívűnek, szorongónak mondja, itt vagyok, Uram, teljesen essen meg rajtam a szíved, mert nincs, tulajdonképpen nincs semmim, amire hivatkozhatnék, és kérhetném a te segítségedet. Semmim nincs, mert egy nagy nulla vagyok előtted. És mégis várlak. Az alázatban van, testvérek. És így ebben az alázatban kéri az Úrtól azt, hogy valahogy az ártatlanság és a becsület védelmezzenek engem. Vagyis, hogy segíts nekem ennek az elesett embernek, ennek az árvának, ennek a szegénynek, segítsél, hogy tiszta életet tudjak élni. Hogy ártatlanság és becsület védelmezzenek engem egy olyan világba, amit egyáltalán nem az ártatlanság és nem a becsület jellemez. Ahol gyilkos düvel vesznek engem körül az emberek, akik itt vannak mellettem, ahol próbálnak eltántorítani tőled, és rávinni, rá kényszeríteni, rá csábítani istentelen dolgokra. Segíts, hogy én úgy élhessek közöttük, én szegény, nyomorult, elesett ember, úgy élhessek körülöttük, hogy közöttük, hogy a lelkiismeretem ne vádoljon. Én lehessek olyan tiszta és szent életű ember, amilyennek te akarsz engem látni. Nem csak bűnbocsánat kéréshez tanúsított alázatot, hanem a hívő élet folytatásához is alázatot tanúsított. Te vezess, és te munkáld ki, hogy ott legyenek mellette, mint az én őrzőim, mint megint ezt a képet használom, mint az egyik Zsoltárban már elemeztem egy kicsit, hogy mintha két testőr lenne mellette. Akkor a kutyákat mondtam, hogy kegyelmed és irgalmasságod fussanak mindig utánam, de itt mintha őrökről beszélne, hogy az egyik az ártatlanság, szent élet és a becsületesség. Az a szerinted való tiszta életnek a kódjai ezek. A szent élet, ebbe segítsél engem, ebben a környezetben, amiben élek, ahol olyan emberek vesznek körül, ne legyek olyan, mint ők. A hazugságra ne hazugsággal válaszoljak, a gyűlöletre ne gyűlölettel, a gyilkosságra ne gyilkossággal. Ne engedd, hogy lealjasodjak arra a szintre, ahol az ellenségeim vannak, akiknek szúrja a szemét a beléd vetett bizalom, meg te magad is. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint ők. Ártatlanság és becsület védelmezzenek engem. Nagyon aktuális nekünk is. Hogy ha már megtértünk Jézushoz, és az ő követésébe álltunk, akkor ismerjük az alázatot, mert az nem lehet máshogy, csak alázattal. Bocsánatot kérve az eddigi bűneinkért, de újra és újra megismerjük ezt, amikor bocsánatot kérünk. Soha nem lehet bocsánatot kérni büszkén. Ahhoz meg kell alázkodnunk az Úr előtt. De utána is alázatban kell maradni, mert utána se lettünk valakik. Utána is csak ugyanazok a senkik vagyunk. És ott kell alázattal leborulnunk az Úr előtt, de az utadat mutasd meg nekem. Mert nem vagyok, egy senki vagyok, de irgalmas vagy hozzám. Irgalmadból vezess engem a te utaidon, és segíts, hogy ne úgy éljek, ahogy a környezetem, hanem úgy, ahogy te akarod. Ne úgy reagáljak, hogy ők reagálnak, hanem ahogy te akarod, Uram. Ezt kérni kell, testvérek, nekünk is, mert egyébként nem megy nekünk. Nem, egyáltalán nem megy. Egyébként lealjasodunk ugyanarra a szintre. Befejezem. Látjuk, hogy Dávid az ellenfelek között imádkozik. Nem csak, hogy a testi életére, vagy biológiai életére törnek, hanem a lelkére törnek ezek. Meg akarják ölni, a szónak abban az értelemben, hogy el akarják vonni az Úrtól. Mi is ilyen környezetben élünk. Mit csináljunk? Emeljük szívünket az Úrhoz. Bízzuk rá magunkat, ami megváltónkra, ami Jézusunkra. Rád bízom egészen magamat. Kérjük, nyomatékosan kérjük újra meg újra az ő szent lelke által indítva, hogy mutasd meg nekem a te utaidat ebben a világba, ebbe a kultúrába, amelyik olyan, amilyen. És közben bocsásd meg, hogy sokszor elhagytam ezeket az utakat, bár tudtam, hogy mit kellett volna, de nem azt csináltam. Bocsáss meg nekem a te fiad véréért. És utána újra oda tenni magunkat a kezébe, és akkor most vezess tovább, és ártatlanság és becsület jellemezzenek engem egy nyomorult világba, én úgy éljek, ahogy te akarod, téged kövesselek, Jézusom, a szent életbe. Segítsen bennünket az Úr megfontolnunk ezeket az áldott gondolatokat. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzuk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked azt, hogy te vagy a mi megváltónk, akihez jöhetünk. Egyfelől a bűneinkkel, mert sokszor elhagytuk a te útaidat, és elhagyjuk azokat, akár csak gondolatba, érzésekbe, máskor talán szavakba is, meg cselekedetekbe is. Rosszul döntünk. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Oda borulunk most is eléd, és kérjük a te bocsánatodat. Olyan jó tudnunk, hogy nagy árat fizettél, de ez az ár elég. A te véred elég ahhoz, hogy bocsánatot kapjunk. És köszönjük néked, hogy ott lehet a szívünkben az a vágy is, hogy vezess minket a te utaidon. Mint bűnbocsánatot nyert embereket, tanácsolj bennünket igéiddel, lelkeddel. Segíts, hogy ha már el is indultunk egyszer erre az útra, de talán lazítottunk valamit, segíts, hogy újra szorosan vegyük, komolyan vegyük, és odaszálljuk magunkat neked most is a te általad mutatott élet vitelre. Kérünk, hogy segíts minket, hogy ne alkalmazkodjunk a világhoz, ne kössünk kompromisszumot a körülöttünk élő hitetlen emberekkel, kultúrával, és ne olyanok legyünk, amilyenek ők akarnak minket látni, hanem olyanok, amilyeneknek te akarsz minket látni. Segíts, Urunk, hozzád idomulnunk, hozzád igazítanunk az életünket. Köszönjük néked, hogy kérhetjük ezt tőled. Rászoruló, alázatos szívvel vezess minket ezen a te útadon. Köszönjük néked, hogy te magad vagy ez az út, Jézusunk. Te magad vagy, az igében állsz előttünk, és te magad az igében vezetsz minket az előtted helyes döntésekre, érzésekre, életútra. Segíts a te szavadra figyelni, segíts lelkedre hallgatni, rád hallgatni mindig. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te igéd ma is megszólalhatott közöttünk, és tanított minket. Kérünk, áld meg a szívünkbe mindezeket az igazságokat. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízzuk a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, áld meg őket gyógyulással, ha lehetséges, és áld meg orvosaikat, adj bölcsességet ápolóiknak, családtagjaiknak, szeretetet a szívükbe. Imádkozunk hozzád a mi fiataljainkért, áld meg az ő csendes hétvégéjüket is, áld meg mindazokat, akik tegnapi napon örvendeztek az Andy és a Márti esküvőjén. Köszönjük te néked, hogy őket is tereát bízhatjuk, gyülekezetünknek egykori tagjait. Kérünk téged arra, hogy áld meg egész közösségünket, református közösségünket, hozzál ki bennünket abból a sok bűnből, amiben benne vagyunk, hol itt, hol ott, ez és az a bűn látszik, és nagy nyomorúság, könyörülj, szabadíts meg minket ezekből, mint egyházadat. És kérünk téged nemzetünkért, ébreszd fel a bűn halálából a mi nemzetünket, Urunk. Hozzál ki bennünket abból a nagy nyomorúságból, amiben benne vagyunk, lelkiekbe, hit tekintetébe, adj lelki ébredést a mi nemzetünknek, Urunk. Könyörülj meg a világon, körülöttünk. Te tudod a te terveidet, mi csak kérni tudunk téged, hogyha kedves előtted, adj békességet a háborús helyeken, adj megalázkodást előtted, add, hogy a te rended valósuljon és a te akaratod valósuljon meg ezekben is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, hatalmas szabadító Istenünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten esküvő volt gyülekezetünkben, de nem itt volt, hanem Budapesten a Pasaréti gyülekezetben. Tegnap házasságot kötött Szőke Endre, aki éveken keresztül ide járt a gyülekezetünkbe. Endi néven ismerjük őt. Ő hát feleségül vette Csókás Mártát, aki a Gyulai Gábor feleségének, Esztinek az ikertestvére. Úgyhogy volt szerencséjük a Isten kegyelméből itt találkozni. Ugye a pára a Gáborék esküvőjén találkozott egymással először, és ott pattant ki valami szikra kettejük között, és most teljesedett ki. Csak hát ugye Endre Szolnokon dolgozik zenekarba, és Márti pedig hát Pesten dolgozott, de majd most megtalálják a közös életüket. És megígértem nekik, hogy hirdetni fogom, hogy tudjátok, hogy ők már házas pár. Ha megjelennek itt, akkor örüljetek nekik ti is, és kívánjatok áldást az életükre. Imádságba is lehet. Az Úr áldja meg az ő szívüket, életüket, közös életútjukat. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden most nem bibliaiskolai tanítás lesz, hanem beszélgetés lesz az igéről. Majd elmondom, hogy miért. Tehát így tervezzétek, hogy mi nem bibliaiskola, hanem beszélgetünk erről a 25. Zsoltárról az igehirdetés alapján. A többi alkalmak, úgy tudom, az énekkar kivételével meg lesznek tartva, tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Újra és újra mondom, hogy jelentkezni a táborba, gyülekezeti táborba augusztusban lehet még, Gyuri? Igazából nem, de hogyha valaki még akarna, akkor jó.
Van még
egy pár hely, tehát hogyha valaki úgy látja, hogy eljön szívesen, akkor még van egy pár hely. Egyébként lesz a kisifi táborunk, az június vége, július eleje, ugyanabban az időben, mint a gyerektáborunk is, és lesz az ifjúsági tábor is július-augusztus fordulóján. Úgyhogy ezekre is hívunk és várunk jelentkezőket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, záró énekünk a 25. Zsoltár hátralévő néhány verse, a 25. Zsoltárunk 6., 7. és 8. verse, aki az Úristent féli és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezérli igaz ösvényeiben. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!